Kiddush Barom Ishtanim. Kedves testvérek, ma Isten tiszteletünkön énekeljük ekénekes könyvünk 325-ös énekét kezdő énekként. 325-ös éneket az ekénekes könyvből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
A mai Isten tiszteletünkön a 35-ös számú éneket énekeljük liturgia énekként, 35-ös számú ének az Eke énekes könyvből. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess igazságodban, és taníts engem, mert Te vagy üdvözítő Istenem. Amen.
csak tőled kapom. Újjáit teremtesz, sebe már holod, boldogság konyítanod.
Készítsétek az Úrnak útját, mert megjelenik az Úr dicsősége, és mindenek egyszerre meglátják, így szól az Úr. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságokra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt imádkozzunk. Jöjj, Urunk, és védj minket hatalmadba, hogy megszabaduljunk a bűnátkától, és üdvözüljünk a te megváltó reménységeddel, aki az atyával és a Szentlélekkel élsz, és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, advent első vasárnapjára, oltár előtti felolvasású rendel. Azt az igét, amelyet megírva Máté evangéliumában találjuk, annak 21. fejezetében, az első verstől a 9-ig a következőképpen. Isten igét tehát Máté evangéliumából olvasom a 21. fejezet első versétől. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt, oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó áll a csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus megparancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágokat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostol hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel most ezt a köszöntést.
A következő történetet egy idős lelki pásztor mesélte, amely abban a faluban játszódik, ahol ő a szolgálatát kezdte. Volt egy férfi, aki valamikor rendszeresen járt templomba, majd visszacsúszott, végül pedig az alkohol rabja lett. Egyik este szokásához híven berúgott a cimborákkal. Mindez olyan jól sikerült, hogy végül hazamenni sem tudott. Elindult ugyan támolyogva, de megcsúszott, beleesett az útmenti árokba, és ott ébredt fel hajnalban. Az alábbiakat ő maga mondta el később. Mikor felébredt, már világosodott. Először azt hitte, vagyis azt vette észre, hogy egy méterrel mellette sokkal mélyebb árok van. Ráadásul tele van vízzel, vagyis ha odaesik, akkor megfullad. Első gondolata az volt, Isten megmentette az életét. Aztán beleakadt ez a szó, hogy Isten, és Isten felé terelte a gondolatait. Végignézett magán. Az akóján megszáradt hányás volt. Megundorodott magától, meg attól az egész élettől, amit ő folytatott. Hirtelen eszébe jutott egy ének, amit még vallásos korában egy csendes napon tanult. Elkezdte dúdolni magában.
A nagy mélységről szüntelen, hozzád kiáltok Istenem, haláltól ments meg engemet, fogadj be engemet, amint vagyok, jövök.
Elmondta, hogy ezt ő még ott, az árokban ülve, komolyan vette. Azt mondta, Istenem, ha így is kellek, fogadj el engem. Aztán hirtelen arra gondolt, hogy hogy is fog ez megtörténni. egy kis segítséget akart adni Istennek, ezért hozzátette. De küldj valakit, ha lehet még ma, hogy segítsen oda találni hozzá. Azt mondta, annyira komolyan vette az imádságát, hogy körülnézett, nem jön-e valaki. De ilyenkor a hajnali órában nem járt senki az úton. Hazament, és egész napja azzal telt el, hogy várta. Hát, ha jön valaki, azonban eltelt a nap, és nem jött senki. Este azonban csöngettek. Egy régi ismerőse, akivel hajdanán, több csendes napon is együtt voltak, meglátogatta. Elnézést kért, amilyen ilyen késői órában szavarja, de a hétvégén a közelben egy csendes nap lesz, és neki reggel óta az járt a fejében, hogy meg kellene hívni őt erre az alkalomra. Komán, ha van idő, gyere el velem, hangzott a meghívás. Elmentek együtt, és ott fordult meg az ő élete. Attól kezdve nagyon sok alkoholistán adtak bizonyságot a túlvírusról. Ennyire igaz, hogy amint vagyok, akár egy elrontott élettel, az árok szélben ébredve, akár megszáradt hányással a dapón is mehetünk Istenhez, aki képes megváltoztatni mindazok életét, akik ezt igénylik. Te megtetted ezt már? Ha nem, miért késlekedsz? Jézus az ajtód előtt áll és szörget. Ha beengeded őt, ő közösséget vállal veled, és megváltoztatja az életedet.
A bűn sorában élem, a jóra lelkem képtelen. Ó, fogadj be gyengel gyermeket, fogadj be engemet, amint vagyok jövök, amint vagyok jövök.
Köszönjük szépen a szolgálatot, és kérem álljanak fel, akik az elmúlt hónapban születtek, november hónapban ünneplik a születésnapjukat, hadd köszöntsük őket. Nagyszerű. Istenünk gazdag áldását kívánunk kedves testvérek életére, és fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Renének még egyelőre nincsen helye, de valahol itt, talán még ott van. Katika mellett van ott egy hely? Oda beülhettek Katika mellé, van ott egy hely. Meg itt elől is van még egy, úgyhogy mindenkinek lesz helye a végén. Még egyszer Istenünk gazdag áldását a testvérek életére, Isten tiszteltünket pedig folytassuk a 302-es számú énekünk eléneklésével. Eke énekes könyvünk 302-es énekét énekeljük. Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Hóseás könyvében, annak 14. fejezetében, 2. és 3. versekben, és aztán az 5. verstől a 10. a következőképpen. Istenünk igéje tehát így szól hozzánk, Hóseás könyvének 14. fejezetéből a 2. verstől. Térj meg, Izrael, Istenedhez az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, ezt mondjátok neki. Bocsáss meg minden bűnt, és fogad szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. 5. folytatom. Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom. Harmat leszek Izraelnek, virágzik majd, mint a lilium, gyökeret ver, mint a Libanon fái. Ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libanon. Újra Isten oltalmában fognak élni, gabonát termesztenek, virágzanak, mint a szőlő, híresek lesznek, mint a libanoni bor. Efraimnak semmi köze többé a bálványukhoz. Én meghallgatom és törődöm vele. Olyan vagyok, mint a zöld ellő ciprus, tőlem kapott gyümölcsödet. Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti, mert egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, egy fiatalembernek a levelét olvastam minap, aki azt mondta, hogy kezdetben ő is sokat foglalkozott a bűneivel, és a bűnei gyötörték őt, de most ebben az utóbbi időben már az Isten szeretetébe kapaszkodik bele, és az az öngyötrő bűnlátás, vagy bűntudat, az kiment az életéből, és Isten mint a szeretetet ismerte meg, és ez sokkal jobb neki, és ő már nem akar visszatérni abba az állapotába. Sokan vannak így egyébként, nem egyedüli eset ez, csak most a minap olvastam az ő nyilatkozatát, és azért él elevenem bennem. Pedig ezek az emberek, az ilyen típusú gondolkodók megszenvedik ennek minden stációját, megszenvedik ennek a gondolkodásnak azt a stációját is, hogy amikor szenvednek a bűn terhével, nem tudnak mit kezdeni a bűneikkel, mert csak a gyötrelem látszik belőle. Csak az látszik a bűnből, hogy az életemet tönkreteszi, és ezzel kellene kezdeni valamit, de nem tudok semmit sem kezdeni vele. Tehát nem tapasztalják meg az Isten bűntörlő kegyelmét, azt a felszabadító örömet, amikor az Isten eltörli a vétkeimnek a fizetségét. Azért, mert csak azt látják, hogy bűn van az életükben szemben Istennel, az Isten ezt megítéli, és ők emiatt szenvednek. Persze, nyilván ahhoz, hogy mindez megtörténjen, minden a felszabadítás megtörténjen az életükben, az egy életátadás kellene. Az az újjászületés, amiről a Szentírás beszél, amikor az ember megtér a bűnéből, amikor átadja az életének a terhét, és az Isten újjászüli a Szent Lelke által, és eltörli mindazt, ami volt. Ez egy csodálatos felszabadulás. Valóban szabadság érzése tölt el az embert, és azok, akik ezt nem élték át, nyilván gyötrődnek a bűnlátásban, a bűnismeretben, a felszabadítás nélkül. Aztán a második stációban lévők, amikor már a bűntudatot kiirtják az életükből, és az Istent, mint a szeretetet helyezik maguk elé, megszenvedik ennek a következményét is, hisz alapvetően nem látják az Istennek az útját. Nem tudnak az Istennek az útján járni, nem látják az Isten vezetését, mert ők csak abban bíznak, hogy az Isten szeretet, és a szeretet mindent elfed, és a szeretet az nem kér számon, a szeretet az csak szeret, és az ember életével nincs semmi terve. Így ehhez hasonló az Ószövetség időszakban, Jeremiás időszaka is. Az ott eszembe, hogy Jeremiás prófét a szívére, az Isten oda helyezi azt a felelősséget, hogy ráébressze Izrael népét, Isten népét arra, hogy azok a proféták, akik hamisan profétálva azt mondják, hogy békesség, békesség, mert ők azt mondják, hogy itt az Isten köztünk, és békesség van, és minden rendben van Isten és az ő népe között, és Jeremiásnak meg el kell mondani, hogy békesség, békesség, de nincs békesség. Szeretet, szeretet, de nincs meg a szeretet. Beszélnek róla, mert fontos számukra, mert szeretnék átélni ennek minden örömét, de igazából nincs meg bennük. Jeremiásnak ezt kellett bekiáltani oda az emberek közé, és nekünk meg azt kell bekiáltani ezek felé, az emberek felé, akik azt mondják, hogy a bűnnek a sanyargatása, meg a szenvedtetése az nem tetszik nekik, hanem inkább az Isten szeretetébe kapaszkodnának belőle, bele, de hát mondhatjuk azt, hogy szeretet, 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 de nincs szeretet, mert Isten szeretete nincs anélkül, hogy a bűn látása és a bűn bocsánat, bűn miatti bocsánat, és ne lenne az ember életében. És akkor teljesedik ki az a szeretet, ami egyébként az ő fiában, a Jézus Krisztusban jelent meg a világ előtt. Tehát nincs békesség és nincs szeretet addig, amíg az Isten előtt valóban ezek a dolgok meg nem történnek. Tehát szenvednek a maiak is abban, hogy azt hirdetik, hogy szeretet, szeretet, de az Isten szeretete igazából nem ismerő számukra. Ők azt gondolják, az Isten szeretete az valamit eltakar, az valamiről leveszi a figyelmét az embernek. Az Isten szeretete pedig új életet szeretne adni. Szeretne egy úton elindítani. Igenkis erről az útról beszél egyébként, amely út azt mondja, hogy egyenes, és az igazak járnak rajta, úgy, hogy a 10. versben, a felolvasott ige szakasznak az utolsó versében olvashatjuk. Egyenesek az Úr útja, hogy az igazak járnak rajta, a vétkesek pedig elbuknak. És nagyon világosan elmondja, hogy ez az út járható, de csak azoknak járható, akik megigazítottak. Akiket az Isten megigazított. Akik nincsenek megigazítva, azok járhatnak ezen az úton, de azt mondja az ige, azok elbuknak rajta. Most erre az útra hív bennünket az Isten, Advent első vasárnapján erre az útra hív bennünket Izrael élet példáján keresztül. Szeretné elénk helyezni Isten tervét, rendjét, akaratát a mai ember életére nézve is. Szeretne ezen az úton elindítani bennünket. És valóban az Advent első vasárnapja, az új egyházi esztendőnek a kezdete, és ezek mindig valamire tanítani szeretnének bennünket ezek az állomások, mint hogy a egyházi évnek a vége, figyelmeztetünk az élet végére, ennek a világnak a végességére és az eljövendő világnak a valóságára. Advent első vasárnapjától kezdve pedig arra szeretne bennünket figyelmeztetni az Isten, hogy jön Jézus Krisztus ebbe a világba, eljött és majd el fog jönni, és mit kezdünk mi ezen az úton, amely előttünk áll, mit kezdünk ezzel az üzenettel, és hogyan formálja az életünket. Izrael életén keresztül szeretne most ezen a mai vasárnapon Isten elénk helyezni tanítást, és ha elolvassuk a Hóseás könyvének megelőző verseit, vagy fejezetét, akkor látjuk, hogy Hóseás nyilvánvalóan elénk tárja, Hóseáson keresztül az Isten elénk tárja azt, hogy Izrael népe nagy nép, dicsőséges nép, áldásokkal teli nép. Izraelnek a nagysága ismert volt a környezet előtt, a környező népek előtt. Világosan tudták, hogy Isten népe. És mégis ez a hatalmas, erős nép, akit az Isten áldásaival árasztott el, ez a nép elbukik. Tehát Izraelnek a nagysága és bukása áll előttünk ezekben a versekben, amelyek felolvasott ige szakaszunk előtt is itt vannak a Szentírásban. Pedig Izrael nagyon jól tudta, hogy a nagysága nem abból adódik, hogy ők maguk kivételes emberek lennének, hanem abból adott az ő nagyságuk, hogy az Isten velük volt. Az Isten áldása kísért őket, az Úr tenyerén voltak, vagy az Úr keze megnyugodott rajtuk, az Úr vezette az ő életüket, és az Isten minden életük minden pillanatában ott volt. És a bukásuk sem adódott másból, mint az, hogy elhagyták ezt az Urat. És a tekintetük már nem volt az élő Úron, elfelejtették az élő Isten, és más útra kanyarodott az életük. Úgyhogy 13. fejezet, tehát a felolvasott ige szakasz előtti fejezet, 9. versét olvasom, azt mondja, az vitt romlásba téged, Izrael, hogy ellenem, segítőd ellen lázadtál. Hát az a te problémád, Izrael. Azért buktál te meg, azért veszítetted el a nagyságodat, mert velem kerültél szembe. Azzal, aki téged segít, aki a gyámolod, nálam nélkül senki vagy, hát értsd már meg, az a te bukásod, Izrael, az vezetett téged a bukásba, elfelejtkeztél arról, aki segítőd voltam. És ez ellen nincs orvosság az ember tarsajában, folytatja az ige egyébként, elemezve a helyzetét, hogy rendben van, elbuktál, akkor menjél a királyaidhoz, majd azok segítenek rajta, menjél a bíráidhoz, majd azok segítenek rajta. Persze ez ironikus megjegyzés ott az Isten lelke által, hát mit segíthetnének a királyok ebben a szituációban? Vagy a bírák, hát a királyok az Istentől vették az útmutatást, a bírák az Istentől vették a parancsot, amikor áldás volt Izrael népén. Ha viszont hátat fordított Izrael az ő teremtőjének, az ő segítőjének, hát hogy honnan tudnának segítséget nyerni? A királyok önmagukban, a bírák önmagukban senkik. Egy-egy ember, aki ugyanolyan balga az Isten dolgaiban, mint bárki más. Nincs megoldás. Ez a megdöbbentő, nincs megoldás az ember tarsajában, és az Isten ezt világossá teszi. Nincs olyan emberi bölcsesség, vagy nincs olyan emberi technika, amely megoldást adhatna az ember életére nézve. Csak egy megoldás van, amit itt a második versben, a felolvasott ige szakaszunk első versében helyez elénk az Isten. Azt mondja Izraelnek, hogy térj meg, nincs más megoldásod. Nem tudsz kitalálni egyetlen egy technikát sem, nincs egyetlen egy megoldás sem, amely elvezetne téged újra abba az áldásos állapotban, amiben voltál. Egy megoldás van, Izrael, térj meg, mert nincs más megoldás számodra. De miért olyan nehéz Izraelnek is, vagy miért olyan nehéz a mai világban is ezzel a fogalommal küszködni? Miért nehezen fogható ez, miért nehezen élhető meg az ember számára az, hogy térj meg, mert ez az Istennek az akarata. Amikor a mai evangélikus egyházban is elhangzik ez az üzenet, hogy térj meg, akkor sokan leesöklik, és azt mondják, hogy ez nem ránk vonatkozik, nem most, mert mi bent vagyunk az egyházban, itt vagyunk, hát hova térjünk mi meg? Hogyan lehet megtérni, akik már a templomban vannak? Hát mihez térjünk mi? Hát itt vagyunk az Isten előtt. Ugyanígy volt Izrael is. Hát mi vagyunk Isten népe, hát hova térjünk mi meg? Mit csináljunk? Hát az Isten, ami úrunk. Persze, csak a gondolatotok, az életetek, a szívetek nincs ott az Istennél. Hát erre mondja az Isten, hogy térj meg Izrael, akit néven ismerlek. Hát én választottalak ki téged. És te is ismersz engem, csak éppen a bálokhoz fordultál, idegen isteneket imádsz. Idegen istenek formálják a gondolataidat. Nem én töltöm be az életedet. Hát ebből hívlak én, hogy térj meg, és ezért nehezen érthető és fogható a mai magyar evangélikus egyház életében, és mikor elhangzik az, hogy térj meg, akkor mindig olyasmikre gondolunk, mint akik nagyon messze vannak az Istentől, mondjuk a Mohamedának, vagy nem tudom én, kikre gondolnak. Pedig neked kellene megtérni, nekem kell megtérni. Nekünk szól az Isten igéje, annak, aki az Isten népe között él. Aki már ezt átélte, az tudja, és hálát tudom, hogy köszönöm Uram, hogy én életem egy pontján megtehettem ezt. Mert adtál lehetőséget, adtál alkalmas időt. Tehát miért lázadoznak ez ellen folyamatosan a zsidók is, és a keresztények is? Miért lázadnak ma is az emberek? Hát a válasz nagyon egyszerű, mert abban a pillanatban, a megtérésnek abban a csodálatos pillanatában minden összedől, ami emberi. Minden semmivé válik, amit addig az ember megért. És hát hogy tudna az ember kimondani az addigi elmúlt egész életére nézve, hogy kár és szemét, mint hogy Pál apostol is megfogalmazta. Hát mennyi minden jót éltem én meg és tettem meg. Tudja felsorolni az ember az életére nézve. És még lehet vallásos múltat is felsorolni, mint hogy a zsidók is emlegették, hogy hát te vagy a mi úrunk. De Isten azt mondja, hogy ha nem tudod az egész életedet az én szememmel nézni, és nem tudod kimondani, hogy kár és szemét volt minden pozitív, negatívumával együtt, akkor nem történik meg veled az a csoda, amit én a megtérésben tudok neked adni. Hát Izraelnek is el kellett engedni a dicsőségét, el kellett engedni a gazdagságát, el kellett engedni az uralmát, és ezzel szemben meg kellett látnia a dicsőséggel szemben a szégyenét. A gazdagságával szemben meg kellett látni a szegénységét. És az uralmával, az uralkodásával szemben meg kellett látni a kiszolgáltatottságát. Hogy míg én uralkodok népeken, míg én győzedelmet arattam népeken, nekem meg kell alászkodnom az élő Isten előtt. Nagyon nehéz ezt átélni, nagyon nehéz kiengedni az ember kezéből a dicsőséget, a gazdagságot és az uralmat. Az Isten pedig ezt szeretné megítélni. Az Isten ezt szeretné a mi életünkben, mindegyikünk életében megítélni. Amikor azt gondolja az ember, hogy azért, mert én már átéltem dolgokat, enyém a dicsőség. Azért, mert én megcselekedtem dolgokat, enyém a dicsőség. Azért, mert nekem ezen azon van, és lelki ajándékokat is lehet felsorolni, gazdag vagyok. Vagy azért, mert nekem már az Isten adott lehetőségeket, és ezért bizonyos dolgok felett tudtam uralkodni, uralhattam bizonyos területeket. Az Isten szeretné megmutatni a kiszolgáltatottságodat, a szegénységedet, és szeretné megmutatni a szégyenedet is. Szeretné megmutatni, hogy mi az, ami az életedben szégyelni való. És amikor az ember átéli ezt, amikor az ember oda talál Isten közelébe, és megtörténik az életébe, akkor az Isten nagyon csodálatosan vezeti őt ebben. Azt mondja, ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz. Azt mondja, úgy mehettek az Úrhoz, úgy állhattok az Isten szín elé, bocsáss meg minden bűnt, Urunk. Bocsáss meg minden bűnt az életünkbe, és fogadd el a mi ajkunk bizonyságtételét. Amikor mi dicsőítünk téged, magasztaljuk a nevedet, az ajkunk gyümölcsét, amikor ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Az Isten tehát végig szeretne vezetni ezen az úton bennünket. Hogy a megtérés nem más, mint az, hogy az ember szembesül a tönkrement életével. És nem próbálja toldozni, foltozni, mint ahogy Izrael is próbálta helyre tenni ezt azzal, hogy biztatta magát azzal, hogy békesség, békesség, de nincs békesség. Szeretet, szeretet, de nincs szeretet. Itt van Isten köztünk, és nincs itt az Isten köztünk. A proféták leleplezték. Az Isten szent lelke leleplezi ma is az ember életében ezt, amikor folyamatosan szajkózott, békesség, békesség. Az Isten szent lelke megmutatja, hogy nincs békesség. Szeretet, szeretet, és az Isten szent lelkemet, hogy nincs szeretet. Itt van az Isten, és az Isten szent lelkemet, nincs itt az Isten az életedben. De szeretné az Isten, hogyha ez valóság lenne. Ezért kér, hogy térj meg. Most ennek a nyomorultságnak az átélése adja meg az ember számára a megoldást. Ennek a nyomorultságnak az átnemélése vezet oda, mint amit a bevezetőben is említettem, hogy így nyilatkoznak emberek. Aki nem élte át, az úgy nyilatkozik, hogy én nem tudok mit kezdeni a bűnnel, meg a bűn öngyötrő jelenlétével. Ezért én az Isten szeretetébe akarok belekapaszkodni, és az Isten szeretetében szeretnék élni. Ez egy dicséretes dolog, csak nem működik. Dicséretes dolog, hogy az ember az Isten szeretetébe szeretne kapaszkodni, és az Isten szeretetét szeretni az életére érvényesnek tekinteni, csak hát ez nem működik. De ha működik, de hogyha engedi az ember, hogy megváltoztassa az ember életét a megtérése, akkor olyan csodák jönnek elő, mint ahogy az 5. verstől kezdve leírja Isten igéje most Hóseás könyvében. Azt mondja, hogy kigyógyítja a hűtlenséget. Óriási ígéret. Óriási ígéretet ad Isten az övéinek. Azoknak, akik megtérnek, akik hozzátérnek, akik visszatérnek hozzá. Azt mondja, hogy kigyógyítom őket a hűtlenségből. Újra ismerni fognak engem, és újra odaszánják az életüket nekem. Hűek lesznek hozzám, a hűtlenségükből kigyógyítom őket. A bűnnel, hitetlenséggel szemben újra ott lesz az életükben a neki való engedelmességnek a vágya és az Istennek való hűség. Ezt gyógyítja meg az Úr. És ezt nem akarják megérteni sokan, hogy a megtérő bűnös nem egy örök ítéletre kerül akkor, amikor az Isten szín előkerül, hanem a bűneinek a következményét nem kell elszenvednie, mert azt Jézus Krisztus már elszenvedte. Hanem Isten kegyelmében ott lehet az ő szín előtt, és átélheti mindazt, amit az Isten ebben az igében is ígéretként ad. Ezért balga gondolat az, hogy félre söprük a megtérés körüli feszültséget és kényelmetlenséget, mert az nekünk akkor abban a pillanatban rossz és nem tetszik, és olyan igazságunkba kapaszkodik az ember, aztán hogy az Isten szeretet, és ha az Isten szeretet, akkor nem akarja, hogy nekünk rossz legyen, nem akarja, hogy kényelmetlen szituációkat éljünk át. Ha valaki elsöpígy az Isten kegyelmét, nem éli át azt, amit az Úr ebben az ígéretben elénk van. És akik visszatérnek hozzá, azok valóban átélik mindazt, amit az ígéret itt ad, kigyógyít a hűtlenségéből, és olyasmit mond, amit egyébként csak azok éltek át, vagy azok értenek, azok értik ezt a képet, akik már a mezőgazdálkodással valamilyen fokon kapcsolatban voltak. Amikor kimegy a gazda és látja nyáron a száraz időszakban, hogy a növények már sorvadnak a szárazságban, óriási szükség lenne esőre, mert már furuljázik a kukoricának a levele, és kókadoznak a növények. És akkor kimegy egyszer reggel, akkor látja, hogy harmat érkezett. Nincs eső, de megérkezett a harmat. És az Isten igéje azt mondja, harmat leszek Izraelnek, virágzik majd, mint a lilium. Száraz időben, amikor nincs eső, amikor úgy látszik, hogy minden tönkre megy, megjelenik reggel a harmat. Nincs eső, de van harmat. És az megelégíti a növényeket. Újra fölpesdül az élet. Az az élet, ami már halni látszott, az az élet, aminek már nem volt reménysége, az reménységet kap a reggeli harmaton keresztül. Nyilván ezt a képet azért, aki már egy ilyesmit átélt, de talán a János élete most a testvéreknek, aki még nem látott ilyet, át tudta élni. Mit jelent az, hogy már haldoklik a növény, és reggel valami nem az esőtől kap nedvességet, hanem a harmat az mindig egy csodaként jelenik meg. Nyilván az a levegő páratartalmának a kicsapódása megfelelő meteorológiai összefüggésekben, de megérkezik a víz a semmiből. Hirtelen ott lesz a növényeknek a levelén, és az élet újra pesdülhet. Amikor nincs remény, akkor jön az élet, mert az Úr elhozta a harmatot, és aztán virágoznak, és aztán gabonát érlelnek, meg szőlőt érlelnek, meg bor lesz, és minden rendben lesz Izrael népe körül. És az Úrhoz fordulás egyben jelenti azt is, hogy elfordul a bánványoktól. Ez egy nagyon fontos rész, amikor az Isten beszél arról, hogy milyen óriási változás jön az ember életében akkor, hogyha megtér, minden földből, minden élettel telik meg, akkor beteszi ide a 9. verset. Efraimnak semmi köze többi a bálványokhoz, én meghallgatom és törődöm vele, olyan vagyok, mint a zöldellő ciprus. Efraimnak, Izraelnek, Isten népének, a keresztény embernek nincs többé köze az idegen istenekhez. Aki megtér, az leveti a régit és fölöltözi az újat. Nincs olyan, hogy megmarad a régi és az újat meg ráölteném. Nem maradhat meg az ember életében a régi és az új is. Tönkre fogja tenni a régi az újat. Ezért vessétek el a bálványaitokat. Vessétek el a régi életeteknek minden hozadékát. Vessétek el a régit és öltözzétek el az újat. Nagyon fontos képet használ az Ószövetség erre. A régi élet levetése, benne van minden, amit addig fontosnak tartottam, és ami az életemet meghatározta, meg az életem alap, amire az életem alapul. És Isten azt mondja, ezt vessétek el, seperjétek ki, és öltsétek fel az újat. Nem lehet köze a régi életnek az új élethez. Ha keveredik, akkor bukást fog hozni. 10. versnek a 2. fele nagyon pontosan leírja, az Úr ösvénye egyenes, az Úr útja egyenes. Az igazak járnak rajta, azok, akik vétkesek pedig elbuknak ezen az ösvényen. Akik visszahozzák a régit, visszahozzák az ót, akik visszafordulnak a régi bálványok, az el fognak bukni az Úrnak az útján. Mert az Úr útján azok járhatnak, akik megigazítottak, akik engedték, hogy Isten igazságot hozzon az életükbe, Jézus Krisztus váltsága által. Akik megtartják a maguk igazságát, akik a régit megtartják az új mellett, azok el fognak bukni az Úr útján. Isten így szeretne bennünket Adventbe indítani, ebbe az új évbe, új egyházi évbe indítani, hogy egyenes az az út, ha megigazított vagy tudsz járni, de ha az életedben megtartasz bármit, ami a régi életednek az alapja volt, vagy régi életed igazodási pontja volt, el fogsz bukni rajta. Isten szeretne egy dicsőséges életet, Isten szeretne egy olyan életet, amelyben megjelenhetnének ezek az áldások, amit itt nagyon csodálatosan leírt az Ószövetségi Isten, Ószövetség népének. Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, harmat leszek Izraelnek, virágzik majd, mint a lilium, gyökeretve, mint a Libanon fái, ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, illatos, mint a Libanon, újra Isten oltalmában fognak élni, gabonát termesztenek, virágzanak, mint a szőlő, híresek lesznek, mint a libanoni bor. Isten mindent elmondott Izrael népének, megígért Izrael népének, ami az akkori nép számára fontos volt, ami az akkori nép számára sokat jelentett. Azt mondta, ez mind a tiéd lesz, ha megtérsz hozzám, ha engeded, hogy megigazítsam az életedet. Isten most is ezt ígéri. Most nem ezeket a képeket használná az Úr, hogyha veled szeretne beszélni, vagy veled akart volna beszélni, hanem azokat a képeket, ami a te szívedben a legfontosabbat és a leggyönyörűbbet jelzi, azt sorolta volna föl neked. Mert az Úr meg szeretné gazdagítani az életedet, ezért mondja, járj azon az egyenes úton, ami az Úr gyermekeinek az útja. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked azt a mérhetetlen nagy szeretetet, amellyel magadhoz öleled az egész világot. De add meg, Uram, hogy szeretet fölött ott lássuk a te könyörülő kegyelmedet, amely által érthető ez a szeretet, amelyből fakad ez a kegyelem. Köszönjük néked, Urunk, hogy te mindenkit magadhoz hívsz és megtérésre hívsz. Add meg, hogy ez a szívünkbe vágy lehessen, hogy te lehess az Úr, te lehess az, aki igazítod az életünket, aki meggazdagítod azt, aki eljuttatsz bennünket arra mennyei elhívásra, amit fiadban az Úr Jézus Krisztusban elkészítettél ennek a világnak. Add meg, hogy személyesen átélhessük ennek örömét, és személyesen vehessük át tőled ennek az ajándékát. Amen. kérdettem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mai Isten tiszteleten, mivel első vasárnap úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral, mindenkit, minden bűnbánó szívű testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk úrvacsorai közösségben. Kérdettem a testvéreknek, hogy a gyermekszolgáló csoport egy rövid leírást adott, miképpen látják megújítani a gyermekszolgálatot az Isten tisztelettel párhuzamosan. Alapvetően röviden összefoglalva azt jelenteni, hogy szeretnénk, hogyha a szülők részt tudnának venni az Isten tisztelet menetében, a gyerekek pedig lent lennének és a saját koruknak megfelelően tudnának részt venni a maguk szintén gyermekisten tiszteleten. Tehát azt szeretnénk, hogyha a szülők minél inkább föl tudnának jönni és részt tudnának venni itt az Isten tiszteleten, a gyerekek pedig ott maguk között részt vennének a gyermekisten tiszteleten. Szülők közül pedig a gyermekszolgálók majd kérnek alkalmanként segítséget, segítőket, hogy az ottani foglalkoztatásban vegyenek részt és segítsenek abban. Hirdetem a testvéreknek, hogy a következő évi csendes napoknak az időpontjai már megjelentek az interneten, Viatorvágyi férfi hetek és női hetek időpontjai már megvannak, a januári férfi hétre már nincs is hely, de azért, ha valaki szeretne a januári férfi hétre jelentkezni, az mindenképpen jelentkezzen be, és hogyha sikerül helyet találni, szerezni még, akkor el tudnak jönni. Ez az első, nem januárban lesz, hanem február 4-től kezdődően. Másik férfi is februárban lesz, arra még van hely, tehát akik szeretnének jelentkezni, azok minél hamarabb regisztráljanak be. Az adventi csendes napunk időpontja december 14-e. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra. December 14-én, tehát nem most következő, hanem azután következő szombatunkon lesz ez a csendes nap. Ebéden együtt leszünk, mint ahogy szoktunk, hogy ne felejtsem el, hirdessem, hogy süteményeket, akik tudnak sütni, azok hozzanak, mert általában elfelejtem hirdetni. Annyira automatikus volt, hogy asszony testvérek készültek ezzel, de hirdetem, hogy akik tudnak süteménnyel szolgálni a csendes napra, azok tegyék. Bozorádi Andrást hívtam meg szolgálni, nagy valószínűséggel felesége is el tud jönni, Ildikó még nem volt a gyülekezetben. Kértem, hogy egy bizonságtételről is szolgáljon közöttünk. Tehát így leszünk együtt december 14-én az adventi csendes napunkon. Kérem, hogy hordozzák a testvérek imádságban ezt az alkalmat is. Előző két havi hírlevelünkben is, de a héten nagyon valószínűséggel meg lesz a következő hírlevél. Benne van a karácsonyi istentiszteleteknek az időpontja. Készüljenek a testvérek, hogy így gyülekezeti közösségben is meg át tudjuk élni ezeket az ünnepnapokat. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Úrvacsorára készülve énekeljük 171-es szám énekünket, 171-es éneket az úrvacsorára készülve.
Thank you.
Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánd fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztusunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkinek, aki a bűnmélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek, bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek Krisztusban, reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 257-es számú éneket énekeljük úrvacsorai liturgiaként. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert teljesítetted ígéretedet és megváltót küldtél a világra. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el a szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vér által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványnak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek, jeltek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. mi Urunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit. valamennyiszer is szálltok. Ezt cselekedjék az Úr emlékezetére.
445-ös.
Higgyetek ebből mindenre. Ez a mi úrunk Jézus Krisztus útvére. Békesség nektek.
Legyünk 439-es.
Az a miért kérdés. Biztos az a teste is kérdés, a életed is megtöltött is. Thank you. Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldozati kulcsát az Úr Jézus Krisztusra. Vegyétek, egyétek. Ez a mi Úrunk Jézus Krisztusunk teste, amely ti érettetek és sokat ér. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Úrunk, magasztalásodat hallotta a fülünket, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála neked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.